Ismét szeretettel köszöntöm azokat, akik még esetleg eddig nem csatlakoztak be. És most felolvasnám a mai alapigénket. A mai alapigénk az a Jelenések könyvéből lesz majd, és egészen pontosan a Jelenések könyve második rész első fejezetétől a 7. versében zárólag. Tehát a Jelenések könyve második rész első versétől. Egyszerű folytásból fogom olvasni, ha esetleg a testvéreknek más folytáson, akkor valamilyen szinten ez különbözhet, másképp hangozhat. Az efézusi gyülekezet angyalának ezt írd. Ezt üzeni az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, és aki a 7 arany olaj mécs tartó között jár. Jól ismerem mindazt, amit teszel. Tudom, hogy szorgalmas, türelmes és kitartó vagy, és hogy nem töröd meg a gonoszokat magatok között. Próbáltatted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és rájuk bizonyítottad, hogy hazudnak. Tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. De van valami, ami nem tetszik nekem, a szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le. Változtass meg a szíved és az életed. Térj vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél, mert ha nem változol meg, eljövök hozzád, és azt az olajmécs tartódat elveszem a helyéről. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd, amit a nikolaiták tesznek, mert azt én is gyűlölöm. Akinek van füle, hallja, és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak megengedem, hogy egyen az élet fájáról, amely Isten kertjében van. Eddig Isten igéje. Nagyon érdekes ez az ige. Ugye ezt számtalan prédikációt hallhattunk már ezekről az igékről, a Jelenések könyve második, harmadik részéről. Különböző gyülekezeteknek szólnak ezek a részek, ezek a versek, és bizony minden gyülekezet, mai gyülekezet tudna találni, meg tudná magát találni ezekben a 7 felsorolt gyülekezetekben, valamelyikében a saját lelki állapotát is. Nem véletlen az, hogy a Jelenések könyvébe ez bekerült. Nem véletlen az, hogy Isten ezt Jánosra bízta, hogy ezt továbbítsa. Ugyanis az utolsó időkről szól a Jelenések könyve. És az utolsó idő egy ilyen kiterjedt időintervallum lesz számunkra. Ugyanis a János idejében is utolsó időknek hívták az akkori időket, és a mai is azt mondjuk, hogy az utolsó időkben élünk. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon fontos. Mert minél jobban kitolódik ugye ez az időintervallum, ez a 2000 év, lassan már ugye 2021 van most, tehát minél jobban ugye kitolódik ez az időszak a Krisztus megjelenésétől, annál inkább érezhető az, hogy már egyre közelebb van a végidő, és egyre közelebb van az, hogy ő visszatérjen. És annál aktuálisabbak ezek az igék is. Láthatjuk az efézusi gyülekezetet, hogy nagyon érdekes tanulsága van neki, azért is hoztam ezt magunkkal, nem feltétlen azért, mert most arra akarok célzni, hogy mi gyülekezetünk olyan lelki állapotban lenne, mint az efézusi gyülekezet, hanem azért, mert nagyon sok tanulság van benne, amiből mi is tudunk tanulni, úgy gondolom. És engem nagyon megérintett ez. Alapvetően foglalkoztam ezzel az igével már régebben is, ismerem, olvastam a Vacsman nének is van egy könyve, a Bizonságtételei, a több igehirdetése is van egybeszedve, és abban is foglalkozik ezzel az igeszakasszal, ami nem véletlen, hogyha esetleg lesznek majd átfedések a között és a között, amit én mondok, mert azért erőteljesen tanulmányoztam ezt a könyvet is, de önmagában az ige is szólt hozzám, és nem volt szükség arra, hogy puskázzak, mert az Úrnak van szava hozzám, és van szava hozzánk, és hiszem azt, hogy ha csak feltárjuk az ő igéjét, akkor már ebből is tudunk táplálkozni. Ugyanakkor egy hasznos tanulmány ez, amit olvastam, és hálás vagyok az Úrnak, hogy elém hozta. És kezdjük is rögtön az elejénél, ugye, hogy írja, hogy az efézus gyülekezet angyalának ezt írt. Ugye az efézusról tudni kell, az efézus jelentés az, hogy kívánatos. Nagyon érdekes, hogy ezek az igék, ahogyan le vannak írva, például több olyan fogalom is van benne, mint például nikolaiták, vagy egyéb kifejezések, amik önmagában a jelenések könyve nem foglalkozik azzal, hogy ezeket magyarázza. Tehát nem megy bele abba, hogy mik ezek a nikolaiták. Nem kezdje el kinyitni, hogy miről is tanítanak. Tehát nem kezd el semmi érdemlegesebben velük foglalkozni, hanem egyszerűen csak annyi a lényeg, hogy kulcsszavakat mond. És pont ez gyönyörű ebben a jelenések könyvben, hogy azt mondja mindig, hogy akinek van füle, hallja, vagy értse meg, hogy mit is akar ezzel az Úr mondani. És elég egy picit kibontanunk ezeket az igéket, és már magyarázzák is önmagukat. Ugye az, hogy efézusi gyülekezet, ez már önmagában azt jelenti, hogy egy kívánatos gyülekezetről beszélünk. Sőt, Isten meg is dicséri őket, azt mondja, hogy jól ismerem mindazt, amit teszel, tudom, hogy szorgalmas, türelmes, kitartó vagy, és hogy nem tűröd meg a gonoszokat magatok között. Próbált teszed azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és rájuk bizonyítottad, hogy hazudnak. Tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. Úgy tűnik, ezek az igeversek, hogy ez egy jó gyülekezet, sőt, azt mondja, kívánatos gyülekezet, és Isten pozitív dolgokat mond ennek a gyülekezetnek. Mai kultúr körülmények között azt mondanám, hogy kultúráltan beszél Isten ehhez a gyülekezet, hogy először jóval kezdi, hogy felkészítse majd a végén jövő fekete levesre, és hogy kezdi az erényeit kiemelni ennek a gyülekezetnek, de aki ismeri Istent és ismeri az igét, tudja, hogy ez nem így van. Tudja azt, hogy Isten ilyet nem tesz. Isten nem szokott kultúráltan oda menni és finoman elkezdeni beszélni az emberekhez, hanem Isten mindig valóságról beszél. Sose kertel, sose beszél mellé. Jézus is megmondta a farizeusoknak, hogy képmutatók vagytok. Egy bármiféle udvariasság nélkül nem mondta azt, hogy vannak dolgok, amiket jól csináltok, hogy még a kaporból is tizedet adtok, meg a mentából is, ugyanakkor ebben is ebben változatok kellene, nem, hanem ő egyenesen megmondta, hogy képmutatók vagytok, mert a kaporból is tizedet adtok, ugyan, de a fontos dolgokat elhanyagoljátok. És Isten itt nem ezt teszi. Egészen egyszerűen Isten szellemi valóságról beszél ebben az ige szakaszban. Olyannyira szellemi valóságról, hogy bár nem így tűnik a gyülekezet állapotáról, ahogy majd később sorolja, hogy ők milyen állapotban vannak, de mégis a múltja a gyülekezetnek. Ezt Isten így elkönyvelte, hogy ez a gyülekezetnek igenis van múltja. Ennek a gyülekezetnek van szellemi jövője. Nem csak múltja, hanem jövője is, mert azt mondja, ha nem térsz meg, akkor elmozdítom. Elveszem helyéről az olajmécs tartódat. Tehát van remény ennek a gyülekezetnek, volt reménye, mert Isten megtérést akart ettől a gyülekezettől, és pont azért, mert valamikor ők megtalálták Istent, és ragaszkodtak Istenhez, és nagyon szerették őt, és Isten is, ahogyan mi is, vagy nekünk is kellene tennünk, nem a külsőségekre tekint, nem az aktuál állapotra tekint, hanem a szellemi valóságokra tekint. Hadd hozzak fel erre egy példát, hogy ez hogy értendő, amikor Bálámon keresztül, ugye Izrael népéről tudjuk, hogy bálványimádó volt, tudunk róla nagyon sok rossz dolgot a 40 éves vándorlása során nagyon sok rossz dolgot tett. Mégis, mikor Isten Bálámnak a szájába adta szavakat az ő lelkén keresztül, Bálámon keresztül mégis azt mondja Isten, hogy nem vett észre hamisságot Jákobban. Ez a 4 Mózes 23-21-ben található. Tehát nem vett észre hamisságot Jákobban. Hát Isten nem úgy lát, mint mi, nem látja a valóságot, dehogy nem. Mégis ő tud ilyen kijelentéseket tenni, mert ahogyan mi is a gyermekeinkre tekintünk, úgy ő is úgy tekint az ő népére. És akkor erre is felhoznék egy példát. Amikor a gyerek piszkos, sáros kimegy az utcára, összekoszolja magát és bejön, a szülő nem azt látja, hogy milyen egy mocskos ez a gyerek, milyen egy gonosz ez a gyerek, hanem azt látja, hogy milyen tiszta, aranyos ez a gyerek, csak most épp összekoszolta magát, de nem baj, elviszem, megfürdetem, megmosdatom, és újra gyönyörű, aranyos, kedves, vidám kisgyermekem lesz ő nekem. Ugye, hát egy szülő így tekint a gyerekére többnyire. Hogy Isten is ezt nézi, hogy a mocsok mögé lát, a külső látszó dolgok mögé lát, és ezt várja tőlünk is. Ezért írja meg ezeket a nyílt leleplezéseket, hogy egymásra nem mutogassunk újjal, hogy te milyen mocskos vagy, te milyen elhanyagolt életű vagy, te milyennyire el vagy távolodva Istentől. Nem ez a cél, hanem az a célja, hogy ő hozza felszínre a dolgokat, és ő állítsa helyre a tagokat. Ez egy nagyon fontos momentum. Aztán természetesen felhasznál ehhez embereket is. Hát János volt az, aki ezeket az igéket leírta, a jelenések könyvét, tehát tud embereket használni ebben, de mindenképp fontos, hogy az ő lelkében van a gyülekezet és a gyülekezeti testvériség. Ő ezeket rendben tartja, ezeket a dolgokat, ez az ő feladat. És mondta is Jézus, hogy én építem fel az én egyházamat, úgy, ahogyan én akarom. Amikor Péterrel beszélt. Aztán folytatódik, tehát ő a jót próbálja figyelni. De van panasza Istennek, mégpedig az első szeretet elhagyása. Nem csak idő, ugye ez a szeretet itt nem csak időrend és elsőbségről, hanem minőségjelző, leg is értendő az első szeretet. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy valamikor szerette ez a nép Istent, vagy ez a gyülekezet Istent, és már nem szereti, hanem arról van szó, hogy hogy hogyan szerette Istent. Tehát nem elég az, hogy régen szerettük, vagy a jelenben szeretjük Istent. Ez csak egy dolog, hanem nagyon fontos az, hogy hogyan szeretjük Istent. Hogy ő van az első sorban, hogy őt tesszük az első helyre. És sokszor ez a legnehezebb, hogy az Istent valóban az első helyre rakni, oda, hova ő való. Mert olyan sok minden van a világban, ami megpróbál minket elválasztani Isten szeretetétől. Olyan sok csalóka, bálvány van, olyan sok kívánság van, olyan sok fölösleges illúzió, amiben bele rángatjuk magunkat, és belevisszük magunkat, és hagyjuk, hogy a sátán belevigye. De igazából nem is sokszor nem is a sátán csak egy löketet ad, mert a szívünkben is ezek a kívánságok benne vannak, és ezek csak felszínre kerülnek. A mamon, a hamis Isten, a pénzimádat, pénzsóvárság, a paráznaság, és egy csomó-csomó olyan dolog helyezkedik sajnos gyülekezeti embereknek is a szívébe, hogy bizony Isten szomorú ezért is, látja ezt a hiányosságot, hogy már nem az első szeretettel szeretjük őt, és még egyszer mondom, itt nem arra kell gondolni, nem úgy szeretjük, mint megtérésünk során, időrendben, hogy akkor bezzeg milyen volt, hanem az, hogy milyen minőségben tudtuk őt akkor szeretni. Mi, hogy bármit feladjunk, hát emlékezünk csak vissza, amikor megtértünk, bármit feladtunk volna. Azt mondta Isten, hogy ugorjunk bele a kutba, akkor beleugrottunk volna. Azt mondta, hogy menj el ide vagy oda vagy amoda, missziódba biztos, hogy megtettük volna is. Féltünk ugyanattól, hogy nem tudtuk, hogy most mi fog következni, mert mindent oda áldoztunk Istennek, de tudtuk azt, megbíztunk benne, hogy jó lesz ez. És szépen lassan, ahogy az ember idősödik hitben, elfelejti ezeket, hogy akkor milyen ígéreteket tett. A másik példa, amit erre szeretnék felhozni, az pedig az, hogyha ugye, egy halálos beteg ott fekszik az ágyán. Kész, neki már nincs reménye. És ez a halálos beteg bármit megadna a gyógyulásért, de nincs remény, mert egy gyógyíthatatlan betegsége van neki. És mit tesz? Oda megy hozzá Isten, és azt mondja, hogy meggyógyítalak téged, de utána engem kell, hogy kövess. Ez ember azt mondja, persze, hát evidens, mindent megteszek, csak hogy gyógyuljak meg, és tényleg az egész életemet. És jól lehet ez komolyan, és gondolja abban a percben, jól lehet, hogy teljesen őszintén, hát végül is az élete úgyse folytatódik, akkor most már csak nyerhet azon, hogyha még időt kap Istentől, és azt az ő szolgálatára oda tudja fogadni, ugye nyilván hívő emberről beszélünk, és ezen csak nyerhet, nincs veszíteni valója, még többet tud az Úrnak szolgálni. És erre mi történik? Meggyógyul, és rájön arra, hogy egy csomó célja van még az életben, amit el kell végeznie, és nem végezte ezt el. És elkezd szépen elfordulni attól az ígéretétől, amit Istennek tett. Hát ugyanezt csináltuk mi is, amikor megtértünk. Egy halálos betegségbe voltunk, a bűnnek a halálos betegségébe. És Isten felajánlotta nekünk az örök életet, és mi ezt elfogadtuk. De arról meg elfeledkeztünk, hogy Istennek viszont elvárásai vannak velünk szemben, és ez nem az üdvösség miatt vannak ezek az elvárások, hanem azért, hogy méltóak legyünk ő hozzá. És folytatódik ez a történet. Azt mondja, hogy emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le. Változtasd meg a szívedet és az életed. Térj vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél, mert ha nem változol meg, eljövök hozzád, és az olajmécs tartódat elveszem a helyéről. Az viszont mellette szól, hogy gyűlöd, amit a nikolaiták tesznek, mert azt én is gyűlölöm. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Most egy kicsit kitérnék még, mielőtt lezárnám ezt a kérdéssort, arra, hogy kik voltak ezek a nikolaiták. Nagyon nehéz kérdés, mert nagyon kevés anyag van róluk. Feltételezések vannak, de úgy komolyabban az egyház történelem nem foglalkozik, vagy nem tud velük foglalkozni, mert sok írásos feljegyzés nincs róluk, hogy kik is voltak ők. Valószínűleg gnosztikusok voltak, de az jelenések könyve az biztos, hogy nem foglalkozik különösebben vele, majd később még vissza, az egyik gyülekezetnél még ez visszatér ezek a nikolaiták, mert itt ugyan még az van, hogy mellette szól, hogy gyűlöld, amit a nikolaiták tesznek. Viszont a másik gyülekezet majd, ő meg nem, hogy nem gyűlöli, hanem ott már az van, hogy sokan azt teszik, amit a nikolaiták tesznek. De mit is tehetnek ezek a nikolaiták? Na hát, ha csak a nevüketből indulunk ki, akkor a Nikao és a Laosból tevődik össze ez a szó. A Nikao az a meghódít mások fölé emelkedik, azt jelenti, és a Laos, ő pedig a népet vagy laikusokat jelenti. Magyarul, hogy uralkodni a népen, vagy a laikusok fölé emelkedni. Ezt jelenti a nikolaista, vagy a Nikolaus kifejezés. Mit is értünk akkor ez alatt? Vagy legalábbis, hogy akkor nekem ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy voltak emberek a gyülekezetben, akik más emberek fölé akarták helyezni magukat, tekintettel arra, hogy az ő birtokukban van a tudás. Mivel, hogy ha egy orvos találkozik egy másik orvos, akkor szakembernek tekint rá, szakemberként tekint rá, de találkozik egy bármilyen más szakemberrel, aki nem orvos éppen, akkor őt laikusnak tekinti. És jól lehet, ebben igaza is van. Vagy ha egy ács találkozik egy áccsal, akkor ő kollégának nevezi a másik ácsot, de ha találkozik egy bármilyen más szakmabelivel, ami nem ács, arra azt mondja, hogy laikus, nem ért hozzá. Sajnos ez gyülekezetekben is jelen van mind a mai napig. A gyülekezeteinknek az egyik legnagyobb gyengesége, vagy a legnagyobb veszélye, bálvány, ezt is bálványnak is, vagy hamis tanításnak nevezhetjük, hogy vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ők mindent jobban tudnak a többi testvérnél. És nekik az a feladatuk, hogy elmondják, hogy leuralják, hát ugye nem feltétlenül úgy gondolják, hogy leuralják, de hogy elmondják a frankót a többi tesónak. A 2 Mózes 19.5.6-ban Isten így szól Izrael népéhez. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek nekem papok, birodalma és szent nép. Kezdetben Isten úgy rendelte, hogy az egész nép az ő papja legyen. Nem sokára azután jött azonban az aranyborjú imádásra, Mózes összetört a törvények tábláit, és így szólt, aki az úré, az vágja le testvérét. Ekkor a léviták az úr oldalára álltak, és azon a napon 3000 embert megöltek Izraelben. Ez a 2 Mózes 32-25-29-ben van. Ugye ettől kezdve csak a léviták lehettek papok. A papok birodalmán helyett jött a papok törzse, Izrael népének többi része nem lehetett pap többé, és a lévitákra kellett bízniuk a papi szolgálatot, hogy azt végezzék értük. A papi rend az Ószövetségben közben járó rend volt, de az Újszövetségben Péter is szól, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, olyan nép, amelyet Isten sajátjának tekint. Papok vagyunk, az egész gyülekezet az, így jutunk el az eredeti állapothoz. A jelenések 1-5-6 szerint, ugye, mindazok papok, akiket megtisztított a bárányvére. Ugye ezt említi a jelenések könyve. És papok Isten ügyének szolgálatával vannak megbízva tulajdonképpen, hogy minden hívő meg van bízva az Isten ügyének szolgálatával. Nincs szükség közbenjáró rendre a gyülekezetben, én úgy gondolom. Vagyis, vannak szolgálattevők, és természetesen nekik az a feladatuk, amit Isten rájuk bizott, és nekik vannak talentumaik erre, akár zenei szolgálat, akár igehirdetés, akár a gyülekezet vezetése. De ez nem ad okot arra, hogy a többi tag, a gyülekezeti tag kihúzza magát a szolgálat alól, ugyanis Isten egységként beszél a gyülekezetről, és mindenkit papnak nevez. És sajnos, vagy nem sajnos, de egy ember se vihet be egy másik embert konkrétan a mennyországba, hanem mindenki saját maga kell, hogy elfogadja az üdvösséget, és mindenkinek saját magának kell munkálni az üdvösség útját. Ezt mondja az Isten igéje. Ez egy nagyon nehéz téma egyébként, és hosszú lenne ezt most még jobban kibontani, de röviden ezt így tudom csak megfogalmazni. A másik ige, amit még szeretnék felolvasni, ami ehhez kapcsolódik, ami a tegnapi házi csoporton jött elő, az pedig a Lukács 5-ben van. És így szól. Mi a feladata? Ugye most ezt csak azért szeretném ezt felolvasni, hogy mi is a feladatú a modern papságnak. Egyszer a genezáreti tópartján nagy tömeg vette körül Jézust, hogy Isten üzenetét hallgassák. Jézus meglátott a parton 2 halászbárkát. A halászok éppen akkor szálltak partra, és a hálóikat mosták. Jézus beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, megkérte Simont, hogy evezzen kissé beljebb a vizen. Majd leült a bárkába, és úgy tanította az embereket. Miután befejezte, Simonhoz fordult, evezetek ki a mély vízre, és engedjétek le a hálóitokat, ha a fogásra. Simon így válaszolt, mester, egész éjjel keményen dolgoztunk, mégsem fogtunk semmit, de ha te mondod, megteszem. Amikor leereszedték, olyan sok halat fogtak, hogy a hálók majdnem szétszakadtak. Ezért intettek a másik hajóban levő társaiknak, hogy jöjjenek segíteni, mindkét hajót annyira megtöltötték halakkal, hogy majdnem elsüllyedtek. A nagy zsákmányt látva a halászokat nagy félelem fogta el, Simon Péter ekkor a Jézus lábához borult, menj el tőlem, uram, mert én bűnös vagyok, mondta. Ugyanígy megdöbbentek Jakab, János is, Zebedeus fiai, akik Simon társai voltak. Jézus akkor azt mondta Simonnak, ne félj, mostantól kezdve nem halakat, hanem embereket fogsz halászni. Ez egy nagyon-nagyon mély ige. A tegnapi nap, amikor ezt felolvastuk, a szívemben, hogy meg is maradt az, hogy evezz a mélyre. Hogy mit értett ez alatt, hogy evezz a mélyre? Nem tudom, mert nem vagyok halász, laikus vagyok, de abban biztos vagyok, hogy lelki értelemben is van ennek jelentősége, és az azt jelenti, hogy miért vagy a sekély vízben? Mit keresel te a sekély vízben? Alibit keresel arra, hogy miért nem fogsz halat, és hogy miért nem dolgozol, vagy azt kell tenned, amit én mondok, és evezz a mélyre. És Péter nem mondta, hogy nem, mondta ugyan, hogy én próbálkoztam a saját erőmből, én vagyok a szakember, próbálkoztam a saját erőmből, de ha te azt mondod, mester, akkor én beljebb megyek. Tehát ő mindjárt nem úgy állt Jézushoz, hogy én jobban tudom a dolgokat, legalábbis itt nem, hanem azt mondta, hogy mester, amit te mondasz, úgy lesz. És bement a mély vízre, és szakadoztak a hálók. Sok ígéret van az igében, sok ígéret van az új szövetségben. Az egyik ígéret az az, hogy velünk lesz Isten minden napon a világ végezetéig. Jézus velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Ez az egyik ígérete neki. A másik, ami a jelenések könyvben van, hogyha amit ő becsuk, az be lesz csukva, amit ő kinyit, az ki van nyitva, és senki nem tudja becsukni, és azt mondja a következő gyülekezetnek, hogy ő kinyitotta a kaput. Annyi a feladat, hogy kivesd a hálódat. Semmi más feladatod nincs, mai napon sincs más feladatod, csak az, hogy evezz a mélyre, és vedd ki a hálódat. És ebben hal lesz. És nem véletlenül írta ezt le. És nem véletlen az, hogy utána, amikor Jézus keresztre feszítették a tanítványok, újra elmentek halászni, bevetették a halaikat, és nem fogtak semmit, és amikor Jézus odament, ismét megtörtént a csodálatos halfogás feltámadása után is, és kivetették, és 153 hal volt benne. Nem véletlen az se, hogy miért pont ez. Tehát ott ezt is meg lehetne magyarázni, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy amit is Jézus, ha mondja, hogy, hogy dob be a hálódat, akkor be kell dobni, és akkor hal lesz benne. Akkor áldás lesz, és ember halászokká. Tehát minket vagyis, ha mi az ő akarata szerint járunk, kiévezünk a mély vízre az életnek, elmenjünk a sekély vízből, elmenjünk a lustaságból, kilépünk a kényelem zónánkból, kilépünk abból a világból, amiben benne vagyunk, a bálványimádásból, az akármilyen bűnökből, akkor ha kimenjünk a mély vízre, magunkba nézünk mélyen, megtisztítjuk magunkat a Jézus Krisztus által, és kivetjük a hálánkat, akkor abba emberek fognak beleakadni, és ezeket az embereket menekülésre tudjuk hívni. Meg tudjuk hívni a testvériségbe, meg tudjuk őket hívni arra, hogy új életük legyen, és csatlakozni fognak a Krisztus testéhez, és onnantól kezdve testvérek lesznek. És nagyon fontos az, hogy ezután ne legyünk uralkodók ezeken a testvéreken, ne legyünk uralkodók egymásokon, mert ez Istennek nem tetszik, sőt, hogyha tovább olvasok a jelenések könyvét, akkor mondja, hogy gyűlölés őket. És sajnos az efezusi gyülekezet nem hallgatott a jó szóra. A Rómában mindenhol felelhető a gyülekezeteknek a maradványai, az akkori gyülekezeteknek a maradványai, de sajnos Efezusról tudjuk, hogy megszűnt. Elmozdult Isten az ő mécsesüket, és ez a gyülekezet hamarosan el is tűnt a föld színéről. És semmilyen emlékük nem maradt ezeken az verseken kívül. Mert ők akkor nem hallgattak erre a szóra, ami őket buzdította arra, hogy térjenek meg az első szeretethez, és kövessék azt, amit Isten mond nekik. Én bátorítom a testvéreket is, hogy ma, amikor az ő igét halljuk, ne keményítsük meg a szívünket, hanem forduljunk felé, lépjünk ki a komfortzónánkból, evezzünk mélyre. Egy új év van, új kezdet van. Tehát gyakorlatilag most kezdett minden, most tehát ebbe az évbe természetesen. El lehet gondolkodni azon, hogy hogyan kell ezt az évet tovább vinnem, Uram, hogy te akaratod szerint járok, a te munkádat végzem, abban a munkában vagyok, amiben te látni akarsz engem. Családomon belül azon a helyen vagyok, ahol látni akarsz engem, vagy fel kell állnom, ha férfi vagyok, akkor fel kell állnom, és igenis az Úrnak a tiszteletével és az ő szeretetével irányítanom kell a családomat. És szeretnem kell a feleségemet, szeretnem kell a gyermekeimet, és példát kell nekik mutatnom. Félre kell tennem a bálványaimat. Legyen az foci, vagy nem tudom kinek mi a bálványa, a számítógép, annyi sok bálvány lehet a mai világban, a mamon. És félretenni ezt, és odállni az Úr elé. A feleségeknek is ugyanígy lehetnek bálványaik, amiket félretesznek azért, hogy felálljanak, és engedelmesek legyenek az Úrnak, és tudják az igét megvalósítani a saját életükben, és szeretni tudják ők is a férjüket tisztelni, ahogyan azt az ige írja. A gyerekek ugyanígy, nekik is megvan a feladatuk, hogy odálljanak, és tiszteljék a szüleiket, az iskolába helytálljanak. Azzal mutatnak példát, hogy ugyanúgy beállnak a sorba, és elkezdenek cigizni, elkezdenek inni, bulizni, stb. Vagy odállnak Isten elé, és tudnak majd világítani a sötétségben, és még többeket bevonzani a gyülekezetbe. És nem is, hogy a gyülekezetben, hanem Krisztusnak az egyházába. És oly sok ilyen dolgot tudnék még felhozni, hogy hiszem, hogy Isten ezt akarja tőlünk ebben az évben, ebben a 2021-es évben. Egy nagyon kemény év áll mögöttünk, 2020-as év, és sok minden fejtetejére át, én mondhatom ezt. Nagyon sok olyan dolog volt, amire nem számítottunk. És hadd olvassam még fel végezetül a Filadelfiai gyülekezetnek is az üzenetét, amit ők kaptak Istentől, és ez bátorítson bennünket. Ezt üzeni a Szent, az igaz, akinek a Dávid kulcsa van. Ha ő kinyit egy ajtót, az senki sem zárhatja be. De ha bezárja, akkor senki sem képes kinyitni. Jól ismerem mindazt, amit teszel. Nézd, kitártam előtted egy ajtót, amelyet senki sem zárhat be. Tudom, hogy bár gyenge vagy, mégis követett tanításomat, és nem tagadtál meg engem. Lásd, idehozom eléd azokat, akik a sátán zsinagógájához tartoznak. Ezek azt mondják, hogy ők zsidók, de valójában nem azok, csak hazudnak. Eléd hozom őket, hogy meghajoljanak a lábad előtt, megértsék és elismerik, hogy én mindig szerettelek téged, mivel engedelmeskedtél a szavamnak, hogy türelmesen tarts ki, én is megmentelek a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök, ragaszkodj ahhoz, ami a tiéd, és abban tarts ki, akkor senki sem veheti el a koronádat. Aki győz, az mindörökké oszloppá teszem Istenem templomában. Ráírom Istenem nevét, azután ráírom Istenem városa, az új Jeruzsálem nevét, amely mennyből száll le Istenemtől, és ráírom az én új nevemet is. Akinek ha van füle, hallja, és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Egy olyan gondolattal zárnám, hogy a másik gyülekezetnek azt mondja, hogy mannát kap tőlem, és ráírom a nevét, tehát hasonló üzenet van abban is, hogy aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és ráírom a nevét egy kőre. Hogy amikor a mannát odaadták a népnek, és azt tették, az egy csoda volt, egy olyan csoda, ami a mai napig nem ismétlődött meg. És ebből azt mondták, hogy rakjanak el egy homert, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, egy homert, de lehet, hogy nem. Egy adagot rakjanak el a frigládába, emlékeztetőül majd az utókornak, hogy emlékezzenek arra, hogy Isten mivel letette a népét, mennyi eredelel az angyalok eredelével. És ennek van lelki üzenete is, mégpedig az, hogy amikor ezek a fiatalok már a későbbi generációk rá tudtak nézni erre a mannára, akkor már nem értették ennek a lényegét annyira, mint azok, akik ránéztek erre mannára már benne a Szentföldön, és tudták azt, emlékeztek rá, hogy milyen nyomorúságos idők voltak, mennyi könny volt, mennyi sok fájdalom, mennyi nehézség, mennyit gyalogoltak, mennyit harcoltak, hogy bevegyék azt a földet, és hányszor lázadtak Isten ellen, hányszor kellett megtérniük, hányszor fordultak el, emiatt hány ember halt meg. Tehát ők ezt az egész történetet ránéztek arra a támannára, vagy arra az adagmannára, és tudták, hogy végig, hogy mi volt ez a vándorlás időszaka. És megmondom őszintén, hogy tényleg ezt a gondolatot is hallottam, és nagyon megtetszett nekem, hogy nem cserélnék én se senkivel se az én életutamból. Tehát úgy értem ezt, hogy örülök annak, hogy én mannát tehetem a mennyi mannát. Örülök annak, amikor jönnek a nehézségek, és megtapasztalom Istennek a hatalmát. Tavaly év, ez egy olyan kemény év volt, hogy biztos vagyok benne, sokan megtapasztalták Istennek a kegyelmét, a jóságát. És biztos voltak könnyek is a tavalyi év során, amiket Isten letörölt a szemről. De hogyan értékelhetné az Isten, valaki azt a kifejezést, hogy letöröl majd Isten minden könnyet a szemünkről, aki nem tapasztalta meg, hogy mi az, hogy sírni? Hogyan értékelné az, hogy mi az a manna, aki nem evett belőle? És hogyan értékelné valaki azt, és milyen neve lenne annak a valakinek, akinek nem Isten adta a nevét? Hogy ezeket mind csak őtőre tudjuk megkapni. És hogyha nehézség van az életünkben, és hogyha vannak kihívások, annak örülnünk kell őszintén, mert Isten valamit akar tőlünk. Isten valami olyan különleges dolgot akar ránk bízni, ami egész a mennyországig kísér bennünket, és majd a nevünket rá fogja ő maga írni. Nem tudom, hogy mi lesz, kinek mi lesz a neve, az se, hogy nekem mi lesz a nevem, de azt tudom, hogy az nagyon jó lesz, és egy örök boldogságot fogadni, és nekem ez a reménységem a mai napon. És amikor innen elmegyek, akkor ebbe szeretnék benn maradni, ebbe a reménységbe, hogy ne csak a gyülekezetbe járjanak ezek a dolgok a fejembe, és kívánom a testvéreknek is ezt, hanem otthon is forgassák ezeket az igéket a szívükben, mert ezek az igék nagyon hosszú távra szólnak, örökké valóságba szólnak, és ez egy meghívó arra, hogy állj be, csináld a feladatodat, ne ítélgesd, ne kritizálj, ne gondold magadat nagyobbnak, mert Jézus konkrétan ezt mondta, hogy a világi hatalmaságok uralkodnak egymáson, de ti ne ezt higgyétek, hanem aki a legnagyobb akar közöttetek lenni, az legyen a szolgálja mindenkinek. És szolgálatban legyünk nagyok. És ezt Jézus nagyon világosan megmondta, az ő értékrendjét, a mennyi értékrendet, ami nem ugyanaz, mint a mi értékrendünk. És én ezt kívánom a testvéreknek is, hogy vegyük át ezt a mennyi értékrendet, tanulmányozzuk az ő igéjét, forgassuk az ő igéjét, és kerüljünk mind közelebb hozzá. Amen. Imádsággal lezárnám az Isten tiszteletet. Drága mennyi atyánk, én őszintén szólva szégyellem magam, hogy itt állok előtted, Uram, és olyan sok hiányosságom van, hogy én nem is tudom, hogy engedheted meg azt, hogy itt legyek, de az az egy reménységem van, hogy te a jövőben nézel, és te a valóságot látod, és te szellemileg nézed a dolgokat, és ezért engeded meg, hogy egy ilyen gyarló ember, mint én itt álljon, és beszélj a te igédről, Uram, mert én erre egyáltalán nem vagyok méltó. Annyira sajnálom azt, Uram, hogy olyan sokszor okozok neked fájdalmat az én cselekedeteimmel, és olyan sokszor eltérek, Uram, attól az úttól, amit te kijelöltél számomra. Kérlek, Uram, segíts, hogy ebben bent tudjak maradni. Segíts a gyülekezetünket, hogy felismerjük a te akaratodat, Uram, hogy ne csak lézengjünk, ne csak hiába valósággal foglalkozzunk. Hiszem azt, hogy ez nem így van természetesen, hogy a gyülekezet nem csak lézeng, nem csak hiába valósággal foglalkozik, hanem én arra kérlek téged, Uram, hogy egységesen emeld fel a mi szívünket, és egyénileg is, hogy még jobban tudjunk téged keresni, még jobban törekedjünk a te megismerésedre, még inkább te hozzád akarunk hasonlítani, és még radikálisabban képviseljük ezt az értékrendet, Uram, amit a Bibliában olvasunk, Uram, hogy még jobban tudjuk szeretni a testvéreket, radikálisabban tudjuk szeretni egymást, hogy tudjuk félretenni magunkat, az egónkat, és tudjunk téged dicsőíteni, magasztalni, Uram, és a te örömödben járni, és a te mannadat tenni, hogy a mennyei manna is azután majd a miénk lehessen, és hogy fenn lehessen a nevünk, Uram, a te könyvedbe beírva, és a kövecskéken rajta legyen az új nevünk. Kérünk, Atyánk, vezess ebben bennünket. A Jézus Krisztus nevében. Amen.